Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Folytatnánk a legutóbbi szolgálatomnak a második részével, és kérlek benneteket, hogy nyissátok ki bibliáitokat a Lukács evangéliuma 4. részénél, és a 16-tól 21. versig terjedő ige szakaszt nézzük meg együtt. És ment Názáretbe, mármint Jézus, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták neki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitotta, ahol ez volt írva. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szeme őrá volt függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólni, ma teljesedett be az írás a ti hallásatokra. Az elmúlt alkalommal a Kenetnek elsőbb az ószövetségi vonatkozásáról beszéltem, mert hogy milyen előírások voltak a kenet készítésével, a kenet működésével kapcsolatban, és a mai alkalommal elsősorban Jézusnak a felkenetéséről szeretnék beszélni, és amennyire az időnk engedi, ebből levonunk néhány tanulságot a személyes életünkre nézve, illetve majd a legvégén még egy pár igeverset megnéznénk a személyes hívő életünkkel kapcsolatban is. Az elmúlt alkalommal beszéltem arról, hogy a Szentlélek keresztséget, vagy a Szentlélekbe való bemerülés, illetve a Szentlélekkel való betöltekezés kapcsán milyen irányzatok vannak a kereszténységbe, és az igéből egyértelműen és világosan látszik, hogy a Szentlélek keresztség egy egyszeri esemény, amit a hívők megtérésükkor, újjászületésükkor a Szentlélek által belemerülnek a Krisztusnak a testébe, rendelkeznek innentől kezdve Isten kenetével, a Szentléleknek a munkájával az életükbe. Ennek a mértéke természetesen egyénenként más és más. Erről fogok is majd ma beszélni, hogy miért is vannak ezek a dolgok. És beszéltem arról is, hogy alapvetően az Ószövetségben három típusú kenet megnyilvánulás volt. Volt a főpapi, illetve a papi kenet, volt a prófétai és a királyi kenet. Az Új Szövetségben majd ezt látni fogjuk, hogy Krisztusban mind a hárommal rendelkezünk, de ez elhívásonként, ajándékonként és szolgálati területenként majd kicsit aránytalanságok fognak fellépni. De azért jó, hogy Krisztus testében egyek vagyunk, mert mindenki a maga részét kell, hogy ebben a feladatban betöltse. A felolvasott ige szakasz nagyon érdekes, mert az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztam vele, és olyan mélységek nyíltak meg előttem Jézus személyével, szolgálatával, gondolkodásmódjával, egyáltalán hozzáállásával, a küldetéséhez, amelyeket, megmondom őszintén, még nem tudtam feldolgozni, sem agyilag, sem így szolgálati életemben, de ezt igyekezni fogom, úgyhogy most lehet, hogy lesz egy kis bizonytalanság majd a hangomban, de ezt nézzétek el nekem, mert ez itt olyan téma van, amit nehéz lesz úgy kifejteni, hogy csak részleges megértésre jutottam belőle. Krisztus után 27 májusában járunk, amikor Jézus visszatér Jeruzsálemből az ünnepből, és Galileában elkezdi a szolgálatát. Bemegy a názáreti zsinagógába szokás szerint, és a akkori idők divatja szerint a Ószövetség a Mózes 5 könyvéből felolvastak egy ige szakaszt, ehhez volt kapcsolva egy prófétai igerész, és a mózesi könyvek elolvasása, illetve tanulmányozása után következik a prófétai szakasz, és Jézus megkapja a tekercset, nem kinyitotta, becsukta, hanem széttekerte és összehajtotta. Itt már a 16. századi könyves állapotban vagyunk, nem a ószövetségi helyzetben. És Jézus a Ézsaiás próféta 61. részéből olvas fel ige szakaszt. Tudni kell azt, hogy ebben az időszakban az egyik legolvasottabb ószövetségi könyv a zsidóság körében Ézsaiás próféta könyve volt. A legtöbb utalást, a legtöbb kijelentést az eljövendő messiással kapcsolatban a Zsoltárok után Ézsaiás próféta könyvében találunk, és a zsidóság a római elnyomás miatt is, de a dánieli proféciák miatt, hogy a negyedik birodalomban élnek, nagyon várták a messiást, és csak Ézsaiás próféta könyvében a korai zsidó írások, a Targum, a Midrás, illetve a Talmud legalább 60 messiási kijelentést talál. Érdekes lenne ebből a szempontból is végignézni Izsaiás próféta könyvét, és maga Jézus is ebből a könyvből olvas fel, és máshol is megjelennek még az evangéliumokban Izsaiásnak a kijelentései. És amikor Jézus felolvassa ezeket az igéket, világosan kijelent a názáreti zsinagógában, hogy ma beteljesedett ez az írás, ma elkezdődik az a messiási munka, amit korábban már egy-két megnyilvánulása volt, ezt a János evangéliumából tudjuk, de a szinoptikus evangéliumokban itt kezdődik tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a messiási küldetése és szolgálata. Azt is látni, hogy Jézus Krisztusnak a felkenetése nem itt történik meg először. Krisztusnak több felkenetése van a Bibliában, legalább kettő van. Erre azért volt szükség, mert ő úgymond inkarnálódott, tehát a mennyei állapotból egy fizikális testbe jött el. A Filippi 2:5-11-ben olvashatunk a Krisztus himnusz ezzel kapcsolatban, hogy hogyan üresítette meg magát, hogyan vett fel egy szolgai formát, hogyan tette magát képessé arra, hogy egyáltalán az emberek között tudjon szolgálni. És erre a testetöltés miatt volt szükség arra, hogy bemerítkezzen a Szentlélek galambformájába rászálljon, a mennyei hang demonstrálja, hogy az Atya szeretett fia elkezdi a működését. Ebben az időszakban, mivel Malakiás próféta óta a Szentlélek működéséről nem nagyon volt szó Izraelben, nem is nagyon tudtak róla az írástudók, a rabbik és a farizeusok sem. Tudták azt, hogy Istennek a küldetét onnan lehet megismerni, nem elsősorban a jelekről és a csodákról, bemerítő János sem ilyen volt, tőle sem olvasunk egy jelet és egy csodát sem, hanem hogy a bat-kol, a mennyei hang szólni fog hozzá. És ezt nagyon sokan látták, illetve hallották, ezt a mennyei hangot, amikor kimentek a pusztába, bemerítő János szolgálatára, és éppen Jézus bemerítésére is sor került. Nézzük meg tehát Jézusnak a úgymond első felkenetését, és megnézni, hogy ebből ennek milyen hatása lett az Ószövetségre, majd ez a fajta felkenetése milyen hatással van az Új Szövetségre. A példabeszédek könyvének 8. részében találunk két igeverset, ami a bölcsességet személyesíti meg, de egyértelműen itt a messiásról van szó. Már a korai egyházatják is így tanították, hogy itt egyértelműen a messiásról van kijelentés, és messiás hívő zsidó rabbik is így tanítják ezt az igeszakaszt, hogy itt a megszemélyesített bölcsesség tulajdonképpen maga a messiás személye Jézus Krisztus. Itt van két kulcsigeves, az egész szakasz nem olvasom fel, bár az is nagyon érdekes volna, csak két momentumot szeretnék kiemelni. A példabeszélek 8.23-ban azt olvashatjuk, örök időktől fogva felkenettem, kezdettől a föld kezdetétől fogva. Tehát Jézusnak a felkenetése örök időktől fogva megtörtént. Mielőtt még semmi nem lett megalkotva, semmi nem volt, Krisztusnak a felkenetése megtörtént. Ez azért fontos és lényeges, mert az Ószövetségben ma mindjárt látni fogjuk, ettől az egy felkentől lesz majd eredeszedben minden. Egy olyan minta volt, egy olyan típus volt Jézusnak ez a felkenetése, amely később majd az Ószövetségre is kihatással van. És a példabeszélek 8.30-ban azt olvashatjuk, mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte minden időben. Itt a kézműves szó azért érdekes, mert más fordításokban itt építőmester szerepel, és tudjuk azt, hogy Jézusnak mi volt a foglalkozása. Ács, a fordítás annyiból pontatlan, hogy abban az időben az ács és a kőművesnek a munkája nem volt teljesen úgy szétválasztva, mint napjainkban, és nagyon sok, a pontosabb fordítás inkább építőmester lenne, amit ácsként fordítanak, mert mind a kőműves munkával, mind az ács munkával foglalkoztak, és ha megnézed a Jézus példázatát, inkább az építkezésből használ példázatokat, mint a tetőépítésből, majd meg lehet nézni a Bibliában, de mind a két munkát magában foglalta, és a kézműves szó héber eredetie az amun kifejezés dajkár fiút is jelent. Tehát Jézus, mint egy dajkár fiú volt, és a János evangéliumából tudjuk, hogy az atya kebelén lévő egyszülött fiú jelentette ki magát Istent. Tehát itt már két utalást találunk az Új Szövetségre. Tehát Jézus Krisztus, mint építőmester, mint aki részt vett a teremtésben, ezzel a fajta felkenetéssel rendelkezett, és ez a fajta kenet benne van a teremtésben. Ezek voltak azok az áldások, amelyek a bűneset előtt még az ember pár rendelkezett, illetve az egész teremtett világ, majd a bűneset miatt átok alá kerül, és a sátánnak a tévejgései miatt egy negatív kenet fog majd a világba szétállni. Korábban erről Nimródnak a esete kapcsán beszéltem. A ősi felkenetés, ahogy mondtam, nagyon érdekes, hogy a papi, királyi és a prófétai felkenetésnek ez lett a mintája. Hogy van egy felkent, akitől eredeztetve van minden olyan hatalom, amelyet Isten azáltal legalizál, hogy az ő szent lelkét adja az ő kiválasztottainak. Elsőbb az Ószövetségben, az Új Szövetségben is. Az Ószövetségben nem volt mindenki pap, nem volt mindenki proféta, nem volt mindenki király, hanem bizonyos személyek ki lettek erre választva az ószövetségi történelemben, és ezeket Isten az ő szent lelke által kente fel, hitelesítette, és ezt a kenet szimbolizálta az Ószövetségben. Az Új Szövetségben annyiból vagyunk még nagyobb áldásban, hogy bennünk ez a fajta kenet, ami a Messiáson volt, ez a mi részünk, tehát mi mind a három kenettel rendelkezünk, ami az Ószövetségben csak néha volt egy kis duplikálódás, például Melkiséreknél vagy Dávidnál, ahol például királyi és profétai kenet is volt, de ebben a trióban nem nagyon rendelkeztek az Ószövetségben. A másik fontos dolog, hogy amikor az Ószövetséget olvassátok, különösen a prófétai írásokat, akkor azt lehet látni, hogy akik erről kinyilatkoztatást kaptak, hogy van egy felkent, van egy messiás, azok és erről megértést kaptak, azok kijelentést is adtak róla. Hát ezt az egy felkentet keresték, hogy ki az a prototípus, aki miatt fel vannak kenve a papok, fel vannak kenve a próféták, és fel vannak kenve a királyok. És azért volt rendkívüli az Ószövetségben a prófétai szolgálat, mert betekintést tudott adni ebbe a felkenetésbe, és egyre több kijelentést adott majd arról a felkentről, akinek el kell jönnie Izraelt megváltania és megszabadítania. A 2 Sámuel 23.2-t csak azért hoztam ide Dávid kapcsán, mert ez nagyon jó példázza ezt a dolgot, hogy a felkenetés mivel is járt Dávidnak az életében. 2 Sámuel 23.2-ben azt olvashatjuk. Az Úrnak szelleme szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Tehát amikor Dávid zsoltárait olvasnátok például, akkor Isten szent szelleme által történő kinyilatkoztatást olvastok. Ezért van az, hogy a legtöbb messiási profécia és kijelentés a zsoltárok könyvében található. Mert Dávid ugyanazzal a kenettel volt felkenve, amelyel a messiás is fel volt kenve. És azzal a kenettel rendelkezett, amit a Szentlélek hitelesített, és kijelentést adott neki az eljövendő messiásról. Rengeteg ószövetségi proféciát olvashattok a Zsoltárok könyvében, és rengeteg utalás van, amikor Dávid látszólag magáról beszél, de mégsem magáról van szó, és emlékeztettek rá, hogy az első pünkösdi prédikációban Péter apostol is mondja, hogy ezeket Dávid mondta, de nem róla szól például. Tehát az Ószövetségben Jézusnak ez a felkenetése, ami az ősidőtől fogva megtörtént, ez végighúzódik az Ószövetségen, és már lehet látni, hogy a messiásnak a személye egyesíteni fogja majd ezeket a látszólag külön lévő felkenetéseket. A Zsoltárok 45.7.9-ben olvashatunk egy nagyon érdekes kijelentést, ezzel közeledünk már Jézusnak a felkenetéséhez, ami szükséges, hogy a földi szolgálatát megértsük. A Zsidókhoz írt levél első rész 8.-9. verse is ezt taglalja. Itt ezt következőt olvashatjuk. Trónodó Isten örökkévaló igazság pálcája, te királyságot pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened örömolajával társaid fölé, mirha álaué, kácia illatú minden öltözeted elefántcsont, palotából, zeneszóval vidámítanak téged. A 45. Zsoltárt a hagyomány szerint Jézabel és Akháb esküvőjére írták a énekesek, de lehet látni, hogy ahogy mondtam, itt is egy prófétai típusú énekről van szó, és túlmutat a királynak a felmagasztalásán, túlmutat a királynak a dicséretén, és a messiásról kezd el beszélni. Ezt az Új Szövetségből is tudjuk, hiszen a Zsidókhoz írt levél szerzője is erre hivatkozik. Szintén nagyon gazdag ige szakasz, itt csak néhány gondolatot szeretnék belőle kiemelni. Az igazság szeretete és a gonoszság gyűlölete, majd arról a végén akarok beszélni a hívő élet mi esetünkben lesz majd ennek igazából jelentősége. Az egyik az örömolaja. Itt nagyon érdekes, hogy az örömolaja a görög újszövetségben nem a klasszikus kará kifejezés, ami általában az örömöt jelenti a Bibliában, hanem az újongás. Egy teljesen más kifejezés használ, ami az újongás, a túláradó, túlcsóduló örömnek, a vidámságnak, a jókevnek, a boldogságnak a egy ilyen hatványozott formája, hogy Jézus Krisztus ezzel lett felkenve. Tehát Krisztus, amikor az örömolajával fel lett kenve, akkor egy olyan speciális olajat kapott, aminek a jelenlétében az emberek az emberek átélnek egyfajta vidámságot, örömet, boldogságot, és Jézusnak a szolgálatát is elsősorban ez a fajta hozzáállás jellemezte, és már az Ézsaiás könyvének a 61. rész, amiből itt idéz Jézus, mert a harmadik versben olvashatjuk azt, hogy örömnek a kenetét fogja adni majd a megváltottaknak is az ezeréves királyságban a Messiás, tehát ez a fajta kenet majd túl fog csordulni az ezeréves királyságban is. Három összetevője volt ennek az öröm olajának tulajdonképpen, illetve a vidámságnak az olajának. Itt mirha, aloét és kácia illatot olvasunk. Hát nem vagyok nagy botanikus, ezt előre elmondom, tehát nekem otthon még a gazok megkülönböztetés és igen komoly kihívás jelent, ezt Anikó el tudja nekem mondani, hogy ami nincs vonalba, az nekem gaz, tehát így tudom általában megkülönböztetni a dolgokat, de most egy nagyon röviden nézzünk meg néhány dolgot. Az egyik a mirha. Ez egy gyantaféle anyag, lágy, kellemes, de nem ilyen nagyon erőteljes illatú, tehát nem kínai balzsam, hanem ez egy kicsikét finomabb illatú. Összetöréssel készítették, és porban vagy olajban keverték el. A múltkor már mondtam, hogy a Ószövetségben nem alkoholos tartalmú illatosítószerek voltak és parfümök, amik nagyon hamar elpárologtak, hanem olajjal keverték el, és ezért sokkal tartósabb volt a hatása, jobban beívódott a bőrbe, a ruhába, nem párologott el olyan hamar, sokáig ki tudta fejteni a hatását. Rendkívül drága volt az előállítása miatt, nagyon pepecs és aprólékos munka volt, míg bevagdosták ezeket a kis gyantákat, lecsorgatták, összegyűjtötték, szárították, porították, tehát nagyon macerás munka volt, emiatt is volt drága, és a bibliai szimbolikában általában az alázat és az engedelmesség a megtört szívnek a szimbóluma. Általában ezt szimbolizálja a mirha, illetve az áldozat és az áldozat vállalásnak is a szimbóluma a Bibliában, mikor a mirhával találkozunk. És ezt már Jézus életében nagyon szépen végig lehet vezetni, hogy Jézusnak is egy ilyen élete volt, hogy egy átadott életű volt, kész volt áldozatot hozni, áldozatot adni az emberekért. Ez a fajta kenet megjelenik az ő ruházatán, megjelenik az ő életében is, és mindenek előtt alázatos és engedelmes volt az atyának. Mindvégig engedelmeskedett az atyának. Amit az atya rábízott, ő azt megtette. Se többet, se kevesebbet. Mindazt, amit az atya megbízta őt, ő azt végrehajtotta. Ez tehát a mirha. Következő az aloé. Hát itt van egy kis botanikai zűrzavar a teológusok között, mert a bibliai leírás alapján nem biztos, hogy az a típusú aloe szerepel ott, amire mi gondolhatunk a mostani aloe vera kapcsán, de egy nagyon hasonló hozzá hasonló növényről van szó, és csorgatással vagy főzéssel állították elő. Ez is értékes volt, de a nagy mennyiség miatt nem annyira, mint a mirha. És ruhák, lakóhelyiségek, ágyak illatosítására és temetésre használták az illát, a holtaknak a megkenésére. Tudjuk, hogy Jézus temetése kapcsán is olvasunk erről, és az óember halálvarrásának a szimbólumát jelenti. Jézus esetében nem ezt jelenti, mert Jézusnak nem volt óembere, hiszen ő nem volt bűnös, nekünk viszont van óemberünk, ezért a halálvarrás szimbóluma a aloe növénye. A harmadik pedig a kassia. Ez egy fahéj illatú növény, virágát vagy a kérgét használták fel, attól függ, hogy melyik típusú fáról beszélünk. Illatosításra, gyógyításra, illetve a test megtisztítására használták, erős hasajtó hatása is volt neki. Ennek most az orvosbiológiai részéről nem beszélnék, milyen hatásai vannak. Része volt a Szent Kenetnek, tehát a Szent Kenet egyik alkotó eleme volt a legdrágább kenetnek, és éppen ezért a szabadulás, a szabadítás és a bűnrendezésnek a szimbóluma a Bibliában. Tehát Jézus Krisztusnál ez a fajta hármas kenet, ez a fajta hármas felkenetés, pontosabban a hármas összetevő alkotó elemmel lévő felkenetés mind ott volt az életében, amikor a szolgálatát elkezdte. Érdekes, hogy az Ézsaiás próféta a könyvének a 61. részéből olvas, és kihagy egy igeverset. Úgy kihagy egy igeverset, hogy egy mondatot kihagy ebből a ige szakaszból, akkor még nem volt ilyen vers meg fejezet beosztás, mint a mi időnkben, ott csak folyamatosan folyóírással írták a szövegeket, és az Úr bosszúállásának a napját azt nem olvassa fel a Messiás, mert az még nem következett el. Az majd az Úrnak a napja lesz, a 7 éves nyomorúsága a kezdődő és a 1000 éves királyságot bevezető időszaknak az eseményei, ezt majd tanulmányozzátok át majd ezek alapján a Szentírásból. És akkor nézzük meg, hogy ez a fajta felkenetése Jézus Krisztusnak mivel is járt. Mi volt Jézusnak a messiási programja? Ahogy mondtam, ebben a néhány igeversben, amit felolvastam, ebben Jézusnak az egész küldetése, egész elhívása, egész messiási menetrendje teljesen benne van, és mivel mi ugyanezzel a kenettel rendelkezünk, ahogy mondtam, különböző mértékben, de minden egyes hívő rendelkezik kenettel a megtérésétől kezdve, tehát nem kell menni mindig nagy csodakenettel rendelkező emberekhez, hanem csak imádkozni kell az Úrhoz, hogy töltsön be az ő szellemével, és tudjad használni a kenetet. Ezért egy kicsikét most nézzük meg aprólékosan, és ha lesz időnk, akkor megnézzük majd a mi személyes életünkre vonatkozó lényegét. Az első és legfontosabb az evangélium hirdetése a szegényeknek. A Lukács evangéliumában a görög szöveg egyértelműen szegényekre utal, de az Ézsaiás idézet, amelyből idéz itt Jézus Krisztus, ott a szegénység szónak egy másik értelmezése is van, a szelídség. Ugyanezt a szót használja a Héber, amikor azt mondja, hogy Mózes a világ legszelidebb embere volt. Ugyanezt a kifejezést használja, amit mi szegénynek fordítunk. Tehát alapvetően a szegénység, szelídség, itt van a Qumran Esséneus közösséggel is egy áthallás és egy átfedés, ebből most nem fogok belemenni. Itt az a lényege az egésznek, hogy a szegények itt nem csak fizikális, hanem lelki szegénységre is utaló kifejezéssel találkozunk. Abban az időben a szegénység azért volt egy úgymond veszélyes dolog és veszélyes állapot, mert nem volt még szociális háló és szociális ellátó rendszer. Az igaz, hogy a zsidóságban lévő törvények biztosították a szegényeknek, a nélkülözőknek, az árváknak bizonyos előírásokkal, hogy a mindennapi betevőt megkeressék, akár szántás vagy vetés közben az elhullott magokat összeszedhették, az ott hagyott gyümölcsöt is begyűjthették, meg ilyenek. De alapvetően az a szociális ellátó rendszer nem volt meg, ami most napjainkban megvan. És azt is látjuk, hogy Jézus nem a szegénység evangéliumát preferálta abba a formába, hogy nekünk mindenünkről le kell mondani, és egyszáz oknéba és nadrágba kell leélni a hívő életünket. Tehát mert van egyfajta ilyen irányzat is, ez a fajta önkéntes szegénység, de ez egy kicsikét távol áll a Szentírástól. Tehát az evangélium hirdetése a szegényeknek, itt két dolgot írtam fel először, hogy tanúskodás és igehirdetés. Azért lényeges különbséget tenni a kettő között, mert minden egyes hívő ember el van hívva arra, aki megtért és újjászületett, hogy tanúskodjon Jézus Krisztusról. Mit élt át vele, hogyan tapasztalta meg Istennek a kegyelmét Krisztusban. Viszont vannak olyanok, akik arra kaptak kenetet és felhatalmazást, hogy ezt ige hirdetés formájában tegyék. Akár tanítás, ige hirdetés, különösen az evangélista ajándék az, amiben ez sokkal erőteljesebb. Szoktam mondani, hogy van A és B típusú evangélista. És amikor a hívők ezt nem értik meg, akkor meg szoktak zavarodni, és van egy ilyen kis identitászavar. Vannak olyan típusú evangélisták, akiknek az a hozzáállásuk, hogy jaj nékem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát ők földön, vizen, levegőben bárkivel leülnek beszélgetni, 2-3-4-5 perc már az evangéliumnál van, nagyon erőteljesen, határozottan beszél Krisztusról, ez az A típusú. De van a B típusú evangélista, és ez több ilyen keresztény is van, akik a péteri leírás alapján ők mindenkor készek számot adni a bennük élő reménységről. Krisztusi módon élik az életüket, nem ilyen nagy radikális evangélisták, mint az első típusú, de ha bárki megkérdezi, hogy te miért beszélsz így, te miért gondolkozol így, te miért állsz így hozzá a munkához, hogy miért nem csinálod ezt vagy azt, akkor ő nem tagadja meg a hitét, világosan megmondja, hiszek Jézus Krisztusban, és ezért meg ezért nem csinálom ezt. Tehát nem kell megírni, hogyha valaki ebbe a típusú szolgálatban van, valaki meg egy másik típusú szolgálatban, de fontos, hogy a tanúságtétel független attól, hogy milyen élethelyzetben, szakaszban vagy milyen ajándékkal rendelkezel, a tanúságtétel számodra egy Istentől jövő elhívás és egy feladat. Ez nem kell úgymond különösen nagy képzettség, vagy különböző tanfolyamú bibliai iskolák, itt ez arról szól, hogy amit Jézussal átéltél, azt tud továbbadni másoknak. Ennyi az egész. Semmi nagy extrém dolog, és amikor ezt hűségesen teszed, nem tagarod meg a hitedet, megvallod Krisztust, akkor átélhetsz olyan csodákat, hogy az előtted lévő ember, akinek bizonyságot teszel, megnyílik, és azt mondja, hogy nem imádkoznál, értem. És megtapasztalod azt, hogy szabadulás történik, gyógyulás történik, amire majd itt később olvashatunk, de alapvetően az a készség a fontos, hogy a benned lévő reménységről bármikor, bárkinek bizonyságot tudjál tenni, ha szükség van rá. Ha megnézitek az új szövetséget, erre egy jó típusú példa, mondjuk Dorkásznak az esete. Róla nem olvasjuk, hogy hatalmas jeleket és csodákat tett, nem olvasjuk, hogy utcai evangelizációt vezetett volna, hanem a szegények, özvegyasszonyok felé szolgált. És mi volt az ő jutalma? Isten feltámasztotta őt Péter által, aki meg az A típusú volt. Van egy dél-kelet-ázsiai közösség, a pontos nevüket nem tudom, ott a bemerítés úgy történik, hogy a Szent Háromság nevére bemerítik őket, és amikor kijönnek, a fogadalomtételük úgy kezdődik, hogy jaj nékem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Hát ők ezzel a fogadalomtétellel kezdik el a hívő életüket, és bátorító lehet ez is számunkra, most, hogy majd október első hetébe mi is kimegyünk és tanúságot teszünk Krisztusra, akkor tegyük ezt bátran, azzal a felhatalmazással és kenettel, amelyet Jézustól, Jézus Krisztustól kapunk. Fizikális és lelki szegénység. A hegyi beszédben is olvashatunk, hogy boldogok a szellem koldusai, mert övék az Isten királysága. Itt, ahogy mondtam, mind a két értelmezést lehet behelyettesíteni. Tehát Jézus egyfelől beszél fizikális szegényekről, beszél lelki szegényekről, de akármilyen szegénység állapotában is valaki, az evangéliumra neki is szüksége van. A fizikális szegényeknek azért van elsősorban szükség az evangéliumra, ha megtérnek és újjászületnek, akkor Isten gondviselő kegyelme belép az életükbe. Amíg nem térnek meg, nem születnek újjá, addig Isten számukra nem atya, nincs velük, nincs vele élő közösségben, élő kapcsolatban, de amikor megtér és újjászületik, onnantól kezdve Istennek ez a gondviselő, az életet átformáló gondolkodásmódot kicserélő kegyelme bejön az életébe. És ez hoz egyfajta változást, hoz egyfajta áldást az életébe. Jézus nem olvassa, hogy minden hívő, aki megtér és újjászületik, milliómos lesz, milliárdos lesz. Ez a prosperitás evangéliumról már sokat beszéltem, hogy ez mennyire egy téves gondolkodásmód. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak olyan szegények, akik lelkileg, szellemileg szegények, szellemileg, lelkileg koldusok. A Ószövetségben több esetben olvashatunk erről, illetve a korabeli írások is beszámolnak róla, hogy azokat a istenfélő zsidókat, akik nagyon várták a messiást, illetve keresték Istennek a vezetését és Istennek az akaratát, őket a lélekkoldusainak hívták, erre több utalásra is találkozunk a korabeli írásokban, és itt a lelki szegénységi tesóban egy olyan személyekre utal, akik Istent vádják, Istent óhajtják, Istent szomjazzák. Mert érzik, hogy kevés van bennük még Istenből, és még többet szeretnének. Egy szent éjség van bennük, egy vágyakozás van Isten megismerése, Isten megtapasztalása után. És szintén fontos, hogy akik ebben a szegénység állapotában vannak, azok Istennek a segítségét, gondviselését el is tudják fogadni. Annyi probléma van az ige szakasz megértésével itt, hogy mi Jézust sokszor egy ilyen lelki messiásnak szokták tekinteni, hogy a lélek dolgaival foglalkozik, de nem a szociális oldallal. És azt látjuk, hogy Izraelnek a messiása, az csak egy dolog, hogy a lelki-szellemi dolgok megoldása miatt jött el, de a másik oldala, az viszont a népi nemzeti felszabadítás volt idézőjelbe, hogy Izraelt visszaállítsa az ószövetségi ígéretek reménységébe, és elhozza az Isten királyságát. Az Izraelnek a bűne miatt meghiúsulta, amikor legelőször eljött, de látni kell, hogy amikor Jézus majd elfogjon az ezer éves királyságba, és be fogja hozni majd az Isten királyságát a földre, akkor ez a fajta egyenlőtlenség, ez a fajta szegénység teljesen felszámolásra fog kerülni, és egy hatalmas gazdagság és jólét lesz majd a földön. Erről rengeteg ószövetségi profécia is szól. Tehát, de amikor Jézus eljött erre a földre, akkor Izraelben nagyon sok ember élt abban a szegénységi állapotban, akik vagy lelkileg, szellemileg voltak éhesek és vágytak az eljövendőre. Ezért is volt, hogy a zsidóságban legalább 13 féle csoportosulás volt az Istennel kapcsolatban. Voltak ilyen hemerobaptisták, ilyen mindennapi fürdőzők, akkor voltak a terapeuták, a gyógyító irányzatok, voltak a kumrániak, vagyis a szénáusok, szadduceusok, farizeusok, heródes pártiak, rengeteg fajta szín és csoportosulás volt, de valamelyik mindegyik az Istennel való közösséget próbálta meg a maga módján keresni és értelmezni. Tehát a messiás első feladata az volt, hogy az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt a szegényeknek hirdesse. Itt maga a kihirdetés szó, a kerüsz szó nem elsősorban a tartalomra utal, hanem magára az üzenetnek az átadására, hogy bejelentés kihirdeti, kompromisszumok nélkül, mindenféle megalkuvás nélkül. Bejelenti Krisztus, hogy eljött az Isten királysága, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Maga az evangélium szó is, ugyebár jó hírt, örömhírt jelent, szó szerint jól elmondott jó hírt jelent. Tehát nem csupán jó hírt mondunk, hanem jól is kell elmondani az örömhírt. A második szerepe a messiás felkenetésének a töredelmes vagy megkínzott szívűeknek a gyógyítása. Itt a eredetiből kiindult, általában az őszinte emberek felé való szolgálat jelentkezik, amikor valaki úgy megy oda Istenhez, ahogy van. Nem játssza meg magát, nem hivatkozik az őseire, nem hivatkozik a hagyományára, egyházára, gyülekezetére, közösségére, hanem úgy jön oda Jézushoz, ahogy van. Mocskosan, szennyesen, mint a tékozló fiú az atyához. az ilyenek felé tud Jézus gyógyító szolgálattal jönni. Az ilyen töredelmes szívűeket tudja meggyógyítani az Úr, mert ők készek és képesek arra, hogy amit Jézus mond, azt meg is tegyék. Jézusnak a rehabilitációs munkáját elfogadják az életükben. Akár a gyógyulást, akár a szabadulást, akár a bűnbocsánatot átvenni. Nem játsszák meg magukat, nem képmutatóskodnak, mint a farizeusok, hanem engedik, hogy Isten elvégezze bennük a munkáját. Maga a görög kifejezés kínzásra, ilyen brutális, nagyon erőteljesen kínzásra utal, és ebben a kifejezésben benne van az, hogy ez olyan személyek felé való szolgálat is, akik lelki krízisen, traumán vagy katasztrófa áldozatai voltak. Tehát olyan személyek, akiknek a szívük összetört, akiknek semmilyen reménységük, semmilyen befolyásuk, semmilyen lehetőségük nincs arra, hogy az életük rendeződjön, helyreálljon, akik rémálmoktól gyötörtetnek, stb. Ezek felé való gyógyulás is. Ez csak Krisztusban van. Ha ilyen személyek vannak a környezetetekben, akkor ti vagytok a legjobb eszköz arra, hogy oda menjetek hozzá, átöleljétek, imádkozzatok érte, hogy kerüljenek kapcsolatba Jézus Krisztussal. És akkor Jézus meg fogja őket gyógyítani. Nem neked kell, nem te fogod meggyógyítani. Majd Jézus fogja meggyógyítani. De ahhoz, hogy ezt ő felismerje, neki ha meg kell hallani az evangéliumot. Az a benned lévő kenet, amit Istentől kaptál, hogy ezt a jó hírt, örömhírt átad, ez szabadíts fel abban a helyzetben, és Isten fog ebben téged segíteni. És a mai korban is lehet ezt látni, hogy nagyon sok olyan ember van, akik félelemben, különböző tragédiákban élnek, szükség van rá, hogy vigyük a jó hírt, vigyük az örömhírt. Lehet, hogy nem mutatják, vagy nem látszik rajtuk, főleg, hogyha ilyen többen vannak egy-egy helyen. De én is tapasztaltam azt, hogy amikor négy szem közt voltam egy-két emberrel, aki előtte nagy hangú volt, meg ő akárki, akkor bizony elég sok problémát megosztott velem, és tudtam érte imádkozni. Tehát ezért fontos, hogy Krisztus jó illatai legyünk. Vigyük ezt a kenetet, vigyük ezt a jó illatot. A harmadik szerepe, hadifoglyoknak vagy foglyoknak szabadulás, megbocsátás hirdetése. Amikor az ézsaiási profécia elhangzik, akkor Izrael fogságban van, a babiloni fogságban, és ekkor nagyon nagy vigasztalás számukra Ézsaiás prófétának a kijelentése, és ahogy mondtam, az Izraelnek a helyreállítása az a messiási programnak a része. És itt az elsődleges vonatkozása szó szerint is értendő, hogy amikor a messiás eljön majd, illetve létrehozza a királyságot, akkor megszabadítja Izraelnek a fogjait, összegyűjti a szétszéredeteket. Tehát ez a fajta dolog is benne van. Nem véletlen, hogy Bemerítő János, mikor fogságban van, akkor mit kérdez, hogy te vagy-e az eljövendő vagy? Más várunk, mert azt mondta, hogy a hadifoglyoknak, meg a foglyoknak szabadulás, én itt vagyok a börtönben, és akkor most mi van? És akkor Jézus mondta, hogy az egy másik dolog lesz. János nem szabadult meg, de alapvetően itt elsődleges jelentése az, hogy a messiás majd ki fogja szabadítani a foglyokat. Létre fogja hozni majd Izraelnek a megváltást, és ekkor a fogságban lévők megszabadulnak. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy fizikai szabadulást és szellemi megbocsátást jelent, a görög szó mind a kettőre utal. Van egy szellemi oldal, ez a megbocsátással kapcsolatos, a hadifoglyokkal kapcsolatos kijelentés pedig a fizikális szabadulásra vonatkozik. Nekünk elsősorban most a megbocsátás hirdetése a fontos, és itt olyan személyekről van szó, akik valamilyen rabságban, fogságban vannak. Démonizált kötelékek alatt, átkok, különböző generációs problémák miatt van egyfajta megkötözöttség, rabság az életükben, azok felé való szolgálat. És ez a fajta kenet, amit Krisztus behozott a szolgálata során, azt lehet látni, hogy Jézusnak a szolgálatának a nagy része ezzel úgymond lett kitöltve, hogy nagyon sok embert megszabadított a démonikus kötelékektől. Bement a zsinagógába, ott volt egy tisztátalan szellemben lévő ember, vagy fordítva, mindegy, hogy most a görög birtok viszont hogy értelmezzük, ebben most nem megyünk bele, de lényeg az, hogy rászólt, és a démonok kimentek. És az a furcsa, hogy a démonok hamarabb felismerték, hogy a felkent érkezik, mint a zsinagógában lévő emberek. Tudjuk te, hogy ki vagy az Isten szentje, az Isten felkentje, vagy Izrael messiása. A démonok hamarabb tudták ezeket a dolgokat, mint azok a személyek, akik ott voltak a zsinagógában. Amikor Jézus is beszél itt a názáreti zsinagógában, és mindenki őt figyeli, akkor mi volt az első dolog? Hát ez az ács. Hát ez a kis szakmunkáskölyök itt a falu végéről, most ezt magyarázik nekünk. Nem ismerték fel, de pár sorra lejjebb már olvashatjátok, hogy egyrészt Jézus beléjük látott, már ebből gyanakodhattak volna, hogy a szívük gondolatát is felismerte és leleplezte, de utána már olvashatjuk, hogy Jézus a szellem erejével Galileában hatalmas jeleket és csodákat tett a zsinagógákban. Tehát lehet, hogy rajtad se fog úgymond első ránézésre kitűnni, hogy te egy nagy felkent vagy, vagy bármi, de amikor megszólalsz egy helyzetben, vagy egy dologban bizonyságot teszel, vagy imádkozol valakért, és elkezdenek megnyilvánulni Istennek a dolgai, akkor mindenki el fog gondolkozni, hogy itt azért több van, mint egy XY kollégába vagy kolléganőbe, mert valami többet kapnak, többet tapasztalnak. Itt is erről van szó, hogy bátran és nyugodtan, amikor hirdeted az evangéliumot, hirdeted az örömhírt, és szükség van rá, akkor hirdesd a fogjuknak a szabadulást azoknak, akik valamilyen megkötözöttségben vannak, dohányzás, kábítószer, alkohol, számítógép, bármilyen függőségben vannak, ezek felé nyugodtan, bátran hirdesd az evangéliumot. A benned lévő kenet felhatalmaz téged arra, hogy Jézus szabadításáról tegyél bizonyságot. Nyugodtan tedd meg. Nem te fogsz végrehajtani dolgokat, hanem Jézus Krisztus fog végrehajtani dolgokat, mert semmi más nem fogsz tenni, mint amit ő tett. Semmi más nem fogsz tenni, csak azt, amit ő tett. A következő a vakok szemeinek a megnyitása. Ez különösen is érdekes, mert három messiási csoda van az Új Szövetségben, amelyet csak és kizárólag a messiás tud, illetve képes végrehajtani. Az egyik ilyen a vakok szemeinek a megnyitása, a másik kettő a leprás meggyógyítása, amelyről a szíriai Naamán esete óta nem olvasunk a Bibliában, illetve a korabeli feljegyzések szerint sem volt, Flavius sem jegyez fel ezekről a dolgokat, illetve a néma démonnak a kiűzése, mert a beszélő démonokat ki tudták űzni a korabeli írástudók is, erről is nagyon sok feljegyzés van, meg ezt erről Jézus is beszél. Viszont a néma démon, aki nem nevezi meg magát, az csak a messiás tudja kiűzni, ezt Jézus szintén megtette. De alapvetően a vakok szemének a megnyitása az egyik ilyen kulcsfontosságú elem. A János evangéliumában is olvashatjuk, hogy nem hallottunk olyat, hogy valaki egy vakon született meggyógyított volna. Ilyen csodáról nem olvasunk, ez egyértelműen messiási csoda volt, és itt Jézus többször is gyógyít vakokat, illetve különböző betegségben lévőket, de a lelki, vagy a fizikai vakságon túl, itt inkább a lelki vakságra kell a figyelmet felhívni, ugyanis a sátánnak az egyik munkája, hogy a hitetlenek az elmét, hitetlenek elméit megvakítsa. Ez a sátánnak a mindennapos programja, hogy a Krisztusban még nem hívők, vagy ne is hallják az evangéliumot, vagy ha hallják, akkor ne értsék meg. Vagy ha esetleg valamit meg is értenek belőle, akkor ne biblikus evangéliumra térjenek meg, hanem valamilyen téves evangéliumra térjenek meg, és akkor hétszerte gonoszabb lesz az állapota, mint amilyen azelőtt volt. A lelki vakságot alapvetően a hívők életében a megkeményedés szokta okozni, illetve az önigazultság, amikor nem képesek arra, hogy valaki őket korrigálja. Azt hiszik, hogy ők már olyan ismerettel rendelkeznek, annyi videót, meg CD-t, meg mindenféle könyvet elolvastak nagy szuper emberektől, hogy nekik már senki ne prédikáljon, nekik már senki nem mondjon semmit, ők mindent tudnak, ők a legkorszerűbb, legnagyszerűbb slágerlisták könyvekkel fel vannak szerelve, és akkor őnekik már még a Biblia olvasásra sincsen szükségük. Ez a fajta lelki vakságot is csak a messiás kenetével lehet gyógyítani. Az ilyen személyeknek meg kell térniük, és kérniük kell Isten irgalmát, hogy ne maradjanak meg ebben a megkeményedett állapotban. Legyen a szívük jól gyúrható, ami engedelmeskedik Istennek, és feladja ezt a fajta állapotát. És ezt is látni, hogy amikor az ilyen lelki szemek megnyitásáról szó van, ez szokott legtöbbször ilyen nagyon komoly konfliktusba torkolni. Rengeteg tapasztalatunk van erről, amikor bizonyságot teszünk embereknek, akkor milyen sok elutasítottsággal, néha fenyegetéssel találkozunk, vagy meg nem értéssel, vagy idegenkedéssel. De ezeket úgy kell kezelni, hogy ez nem elsősorban értsétek el a mi problémánk. A mi dolgunk a tanúságtétel. Az, hogy az emberek hogyan reagálnak, az az ő felelősségük. És azért kell imádkoznunk, hogy amikor mi bizonyságot teszünk, annak legyen jó gyümölcse. Nem mi fogunk dönteni helyettük, nem is dönthetünk helyettük, de segíthetünk abban, hogy imádság által, a bizonyság tétel által segíthetünk az embereknek abban, hogy megismerjék Jézus Krisztust. És ezért fontos ezt megimádkozni jól, betöltekezni Szentlélekkel, hogy erő és hatalom legyen a beszédünkben, mert az meg tudja oldani az embereknek ezt a fajta szellemi vakságát, ami megakadályozza, hogy Krisztus evangéliumát meglássák és felismerjék. A programbeszéd 5. mondata, lesújtottak szabadon bocsátása. Itt is nehéz dolgunk van, mert ez a kifejezés csak itt szerepel az Új Szövetségben, máshol nem találkozunk vele. Még a klasszikus görög irodalomban sem nagyon fordul elő ez a lukácsi kifejezés. Alapvetően olyan személyekről szól, akik ilyen összetört emberek. Nem elsősorban hatalmas tragédiák érték őket, hanem ilyen önértékelési zavarral, identitáskrízissel küszködő emberek, úgy lehetne fordítani inkább, hogy a reménytelenség fogjai. Tehát úgymond ilyen erőteljesen depressziós emberek, olyan személyek, akik sötéten látják a világot, nincs egy épkézláb gondolatuk, tehetetlenek, döntésképtelenek, egyáltalán nincs semmi kiút, jövőképük az életükben, és Jézus Krisztus ezeknek is képes úgymond tágas térre kivinni őket, és egyfajta helyreállást hozni az életükbe. Hívőknél is előszokott ez fordulni, amikor úgymond ők azt hiszik, hogy Istentől kaptak egy kijelentést, Istentől kaptak egy elhívást, Istentől kaptak valamit, de az nem Istentől volt, és ők beleélik ebben magukat, akkor ez ugyanaz az állapot, ez a skizoid állapot bejöhet az életükbe, mert egy olyan dologra építik fel az életüket, a jövőjüket, meg az álmaikat, ami nem Istentől való. És amikor Isten próbál ebből őket kihozni, kimozdítani, és beállítani tényleg arra a pályára, amelyre elhívta őket, akkor jön a durcáskodás, a hisztizés, én nem ezért imádkoztam, én nekem az Úr nem ezt ígérte, és pont Istennel kerül komoly konfliktusba és problémába, mert szembesül azzal, hogy esetleg fel kéne adni a korábbi gondolkodásmódját és a korábbi értékrendjét. Erre mindig figyelni kell, hogy amikor Istentől kapsz egy vezetést vagy kijelentést, azt mindig meg kell vizsgálni, hogy ez tényleg az Úrtól volt-e, nem pedig a saját szívem vágya, vagy pedig a kívánságaim. És Jézus Krisztus ebből az állapotból is tud hozni szabadulást, tud hozni változást, helyre tudja állítani az életednek ezt a területét is. Nagyon sok keresztényel pont az a probléma, hogy eljár Isten tiszteletre, éli a kis hétköznapi életét, de nincs egy jövőképe, nincs egy világos látása. És gyakorlatilag egyik napról a másikra, vagy hétről hétre vegetál, éli a hívő életét, de igazából céltudatosság nélkül. És általában ezek azok a keresztények, akik nagyon hamar, attól függően, hogy a gyülekezet is milyen szellemi-lelki állapotban van, a gyülekezet perifériájára kerülnek, elkezdenek a gyülekezetből elmaradozni, és elhagyják a közösséget. Mert azt hiszik, hogy őket itt nem szeretik, nekik nincs feladatuk, nincs szolgálatuk, még pont nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ők nem értik meg, hogy Istennek mi a terve az életükkel, és teljesen más szemléletet, más mód, szemléletmódot használnak a gondolkodásmódjukban. A hatodik, az Úr kedves esztendejének a kihirdetése. Ahogy mondtam, Krisztus után 27-ben járunk, ez volt a hetedik esztendő, ez volt a szombatév a zsidóságban. Éppen ezért Jézus fel is olvas ezt a részt, hogy az Úr kedves esztendejének a kihirdetése, amikor Izraelben nem volt vetés, az emberek megpihentek, nem dolgoztak, nyugalommal telt, vagy kellett volna, hogy elteljen ez az esztendő. Ma is vannak olyan ortodox közösségek Izraelbe, akik nem vesznek olyan terméket, amit a hetedik évben termeltek Izraelben például, hanem keresnek olyan úgymond kóser kibucokat, ahol csak az első hat évben termelnek, és a hetediket üresen hagyják. Tehát Jézus, amikor ezt a szombatévnek, ezt a ismert szombatévnek a bejelentését mondja, az Úr jókedvének esztendeje elérkezett, akkor mindenki tudta, aki értette az írásokat, hogy itt a messiási programról van szó, hogy Isten elhozta a megbocsátás, a szabadulás és a helyreállításnak az idejét. Az is érdekes, hogy ezen a hetedik évben nagyon sok ilyen ünnepség volt, vidámság volt, az ünnepek is, amik elő voltak írva az Ószövetségben, sokkal emelkedettebb hangulatban voltak. Nem véletlen van összefüggésben ez is az örömnek a kenetével, amely ilyenkor felszabadult, és az embereknek is egy nagy áldás volt ez az időszak. Sok feljegyzés nincs róla, hogy hány ilyen hetedik évet tartottak meg a zsidóságban, de ahogy mondtam, ma is ortodox közösségek foglalkoznak ezzel a fajta ünnepnek a megtartásával és a biblikus betöltésével. Ez volt tehát a messiás felkenetésének a legfontosabb ismérvei, és ahogy mondtam, ezeket a messiáson lévő kenetet, ezt kapják a hívők is. Ebben nézzünk most bele egy kicsit. A Zsoltárok 133.1.3-ban azt olvashatjuk, hogy a grádicsok éneke Dávidtól, ismét Dávidtól olvasunk. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, mint a drága olaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, az Áron szakállán, amely lefolyik köntöse prémjére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire, csak odaküld áldást az Úr és életet örökké. Itt is egy nagyszerű kép van. A kenet a főpapnak a fejéről megy rá a testére, megy rá a ruhájára. mi Krisztusnak a teste vagyunk, és az a kenet, amelyel Krisztus fel lett kenve, az ugyanúgy elárasztja az ő testét is, a gyülekezet tagjait is, mint ami a Messiáson volt. Ahogy mondtam, ennek a mértéke és az aránya, ez azért személyenként különböző, függ az ajándéktól, függ az elhívástól, és majd ha lesz időnk egy pár dolgot mondok még a kenet kapcsán, és az engedelmességtől. Ez egy kulcsfontosságú fogalom a kenet kapcsán, az engedelmesség. Hogyha a legkisebb dolog is, amit Isten megkér, és nem teszed meg, akkor miért várod azt, hogy nagyobb dolgokat akar majd tőled kérni, és még nagyobb kenetet fogsz kapni, ha a kicsin nem vagy hűséges. Az engedelmesség kulcsfontosság, hogy a kenet működjön az életedben. Mert lehet, hogy nem úgy fogod kezdeni a szolgálatodat, hogy 40 ezer ember elé kiállsz prédikálni, mint mondjuk Bonke, hanem lehet, hogy csak a munkatársaidnak kell bizonyságot tenni, és ha azonban hűséges és engedelmes vagy, Isten ezt az ajándékot ki tudja majd benned bontani, és létre tudja hozni. Hát ez a fajta felkenetése Jézusnak, ami megjelent rajta, az mi rajtunk is ugyanúgy benne van. Jézus szolgálata kapcsán még egy nagyon óvatosan, egy ilyen kis finom megkülönböztetést tennék, hogy ahogy mondtam, Jézusnak ez a papi, királyi és prófétai kenete, ez gyakorlatilag három jól elkülöníthető szakaszra bontható. Amikor itt volt a földön, a földi szolgálatát végezte, akkor a prófétai kenet volt rajta a legerőteljesebb, az nyilvánult meg leginkább. Emlékezhetünk a mózesi proféciára, Mózes 5. könyvében, hogy támasz majd az Úr atyárfiai közül egyet, és őt hallgassátok. Ez a mózesi típusú proféta, ez egy régebbi szolgálatomban utaltam már rá, ez Jézusnak a földi életén volt. Amikor Jézus meghalt, feltámadt és a mennybe ment, és bevitte a áldozati vért a mennyei szentélybe, onnantól kezdve Jézus elkezdte a főpapi szolgálatát. Most ő jelenleg főpapként van jelen, főpapként jár közbe az ő népért, és amikor visszatér majd és megalapítja az 1000 éves királyságot, akkor fog legerőteljesebben megnyilvánulni rajta majd a királyi kenet. Tehát vannak kisebb átfedések, de ez a fajta hármas ciklus, ami Jézus életében megfigyelhető, a földi szolgálatának a prófétai kenete, a mennyei szolgálatának a főpapi kenete, és majd az Isten királyságában megnyilvánuló királyi kenet, ez úgy világosan elkülöníthető a Bibliából, bár természetesen, ahogy mondtam, Jézus mindegyikkel fel volt kenve, és éppen ezért mind a hárommal rendelkezett. Csak egy példát szeretnék mondani, hogy Jézus, hogy nem használja a királyi kenetet hamarabb, mint kéne, amikor Pilátus előtt van. És mondja neki, hogy az én királyságom nem-e világból való. Mert ha innen volna, akkor én szólnék, és megmondta Jézus, hogy bármikor szólhatna az angyaloknak. A királyi teljhatalmánál fogva, ha szólt volna az angyaloknak, itt a földet letakarították volna. Az atomtámadás az kis porfelhő lett volna ahhoz képest, ahogy az angyalok lejöttek volna, és 12 sereg angyal azért az elég komoly légi haderőt képviselt volna. Emlékezhetünk, hogy a szíriai hadseregbe egy angyal 181 ezer embert takarított el, tehát az elég komoly haderő lett volna, de Jézus nem élt ezzel a királyi kenettel, hanem ő akkor a prófétai kenettel szolgált, és jelenleg ő, mint a főpap, jelenleg közben jár értünk, és ezért is fontos, hogy a mi életünkben is Jézus Krisztusnak ez a közbenjárása ott legyen, legyen kedves előtte a mi áldozatunk is, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a újszövetségi hívők azok királyi papság szolgálatában vannak benne, és a Melkisedek rendje szerint való főpapunk van Jézus Krisztus, és a szolgálatunk is, amikor Isten felé szolgálunk, akkor ennek a papi kenetnek kell megnyilvánulnia. Van még két kulcsfontosságú igevers az Új Szövetségben, ezt elég sokan félre szokták érteni, és nagyon sok zűrzavarnak volt már a táptalaja. Az 1 János 2.20-ban azt olvashatjuk, és nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Erre az igére alapozva vannak olyan csoportok, akik azt mondják, hogy a Bibliát nem kell olvasni. A hívő emberek nem szabad Bibliát olvasni, mivel mindent tudunk. Hát ha tudunk mindent, akkor a Bibliát minek olvassuk. De az igevers természetesen nem erről szól. Itt egyfajta speciális tudásról van szó, ugyanis itt a görög kifejezésben a tudásra nem a tapasztalati tudásra vonatkozik, hanem az intuitív tudásra. Egy olyan ismeretre vonatkozik itt a kijelentés, amely a Szentlélektől érkezik hozzád. Ezt onnan lehet leginkább tudni, hogy amikor valakivel beszélgetsz mondjuk a Bibliáról, vagy különböző igeversekről, akkor ő sokkal több mindent lát abban az igében, sokkal több mindent ért meg abból az igéből, mint te. És azon gondolkozol, hogy hogy van az, hogy ő ezeket tudja, én meg nem. Hát pont azért, mert az a testvér, aki esetleg ezzel rendelkezik, az mondjuk több időt tölt az igeolvasással, az imádkozással, a Biblia tanulmányozással, és éppen ezért a kenet által neki kijelentése van Istentől. De ha nem olvasod a Bibliát, és nem tanulmányozod a Szentírást, akkor csinálhatsz bármit, olvashatsz bármilyen úgymond jó könyveket, hallgathatsz bármit, nézhetsz bármit, nem fog bibliai értelemben véve ez az intuitív tudásod meglenni, a Szentlélek nem fog tudni neked adni kijelentést, csak a Biblián keresztül. És csak a Biblián keresztül tudod ellenőrizni a kijelentést. Másrészt azt is jelenti, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ez elsősorban arra az ismeretre vonatkozott, ha a levelet megnézzük, a János levelét, ott a gnosztikusok ellen ír, illetve a különböző tévtanítókkal szemben, és ők azt mondták, hogy csak a beavatottak tudnak mindent. Ez a gnosztikus irányzat volt, hogy van a beavatottak csoportja, ők mindent tudnak, és van a laikus csoport, akik tőlük tudnak meg bizonyos dolgokat, de nem mindent. És erre azt mondja János, hogy nem, ha bennetek van Isten szent lelke, ha megtértetek, újjászületetek, akkor minden olyan információval rendelkeztek, ami szükséges nektek ahhoz, hogy a hívő életeteket le tudjátok élni. Erre is vonatkozik ez a fajta kifejezés. És a 2.27-ben azt olvashatjuk, és az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is, és az nem hazugság. És amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Hasonló egy kicsit a 20. versre, itt csak annyit emelnék ki, hogy nincs szükség arra, hogy valaki tanítson titeket. Itt, ahogy mondtam, erre az intuitív tudásra vonatkozik, hogy vannak olyan ismeretek a Bibliából, amit nem kell, hogy úgymond megtanítsanak neked. Olvasod a Szentírás, a Szentlélek kijelenti neked. Ahhoz nem kell igehirdető, nem kell prédikátor, nem kell nagy proféta, hanem nagyon sok olyan kijelentés van a Bibliában, hogy a Szentlélek el tud vezetni, és meg tud tanítani tégedet. A Efézus levél 4. részében világosan le van írva, az Új Szövetség több helyén is, hogy Isten azért adja a gyülekezetbe a presbitereket, a vezetőket, a tanítókat, a különböző szolgálati ajándékokat, hogy a szenteket felkészítsék a szolgálatra. Tehát ezt a két ige helyet nem szabad kijátszani egymással, ahogy ezt sokan teszik, és komplett teológiákat építenek fel rá. És ami nagyon hangsúlyos, ez az utolsó gondolat ebben az igeversben, hogy úgy maradjatok meg ő benne. Tehát Krisztusban benne maradni, ez a kulcsfontosságú. A Szentlélek semmi olyat nem tesz, ami téged Krisztustól eltávolítana, vagy Krisztusból kimozdítana. A Szentlélek munkája nem tesz ilyet. És itt még szó van a különböző tévtanítókról, és azok közül többen voltak, akik a közösségben voltak, de nem a közösségből valók voltak, hanem elhagyták a közösséget. Az antikrisztusi szellemiség eltávolította őket. Hát ezt is nagyon fontos látni, hogy ez a kenet, amit mondtam, megtéréskor kapsz, attól függően, hogy Isten mire hívott el tégedet, annak a mértékében fogod kapni, és ennek a mértéke az engedelmességgel egyenes arányosságban nő. Nem lehet mindenki igehirdető, nem lehet mindenki prófétajándékkal rendelkező, nem lesz mindenki evangélista, hanem mindenkinek megvan a szerepe és a feladata a Krisztus testében. Nézzük meg néhány gyakorlati dolgot még a végén a felelősségünkkel. Kenettel kapcsolatban itt néhány gyakorlati dolgot próbáltam összeszedni. Az egyik, hogy a kenet és a világ konfliktusa. Nagyon egyszerű a dolog, vagy a kenet szorítja ki belőled a világot, vagy a világ szorítja ki belőled a kenetnek a munkáját. Nem mindegy, hogy mivel töltöd az idődet, mivel foglalkozol, mit nézel, mit olvasol, mit hallgatol, mennyi az, amit a világból beengedsz a szívedbe. Ha nagyon sok dolog van a szívedben a világból, a világi gondolkodásmódból, a világi értékrendből, a világi dolgokból, annál kevésbé fog benned tudni működni Istennek a kenete. Annál erőtlenebb lesz a szolgálatod, annál gyengébb a szolgálatod, keresed az erőt, hol van az erő, nincs erő, akkor valószínűleg ott van a problémának a forrás, hogy meg kell nézni, mivel töltöd az időret. Istennek szántod az időret, keresed az Urat, keresed a vele való közösséget, hogy elhanyagolod. Ha világi dolgot töltik be a szívedet, nem lesz erő az életedben. A Szentlélek kenete nem fog tudni működni, hogyha világi dolgokkal vagy tele, hogy mikor mi lesz a tévébe, mikor mit fogok csinálni, milyen kötelezettségeim vannak. Van persze ennek egy természetesen normális mértéke, mert fizikális testben élünk, vannak fizikai szükségleteink, dolgozni kell, stb. De amikor ezen túlmenően a nap 24 órájának valaki Valakinek a nap 24 órája csak ezek a dolgok töltik ki, és nincs már ideje igeolvasásra, nincs már ideje az imádkozásra, nincs már ideje a szolgálatra, és még a különböző családi problémákról nem is beszéltem, hogy a feleség a férjet, vagy a férje feleséget hogyan idézőjelben biblikusan akadályozzam meg a szolgálatban, mert neki otthon van rá szükség, stb. Hát ezt lehet látni, hogy a kenet és a világ konfliktusa, és pont a János evangéliuma, vagy a János levelének az első levelének a második szél pont erről van szó, hogy ne szeressétek a világot. Pont ez a szakasz vezeti be a kenettel kapcsolatos dolgot, hogy figyeld meg a szívedet, hogy mivel töltöd az idődet, vizsgáld meg. És amikor erőtlenség van az életedben, akkor kezd el azt keresni, hogy tényleg szolgáltam az Urat? Tényleg időt töltöttem azzal, hogy most böjtölök, imádkozok, könyörgök az Úrhoz? Vagy mikor imádkoztam utoljára a testvéremért? Elolvasom az ima levelen lévő kéréseket? Vagy csak hát jó, megkaptam, azt nézegetem meg ott van a Bibliámban, mert úgy illik, meg csak baptista vagyok, stb. Hanem, hogy használod ezeket a dolgokat, vagy csak úgy ott vannak a periférián, mert meg szoktuk csinálni. Na az ilyen hívő ember ne válja, hogy erő lesz az életébe, hogy hatalom lesz adva neki, amikor bizonyságot tesz. És akkor csodálkozik, hogy erőtlen a hívő élete, nem megy sehova, kudarcokat él át, frusztrált lesz, hiába teszek bizonyságot, ez sem megy, az sem megy, ki fog égni, pontosan azért, mert más tölti be a szívét, és nem az, ami a kenetet felgerjeszteni az életében. A másik, erre utaltam az egyik Zsoltárban, az igazság szeretete és a gonoszság gyűlölete. Hívő emberek életében ez általában el szokott billenni, és mindig az egyik kerül előtérbe, hol ennek egyensúlyba kell lenni. Vannak olyan hívők, akiknek az igazság szeretete az nagyon erőteljes. Tehát világosan tudják, hogy mi van leírva a Bibliában, ismerik Istennek a beszédét, ismerik Istennek a kijelentéseit, teljes mértékben elfogadják, ugyanakkor viszont a gonoszsággal, gyűlöletével szemben liberálisok. Azt mondják, hogy ó, hát az is egy szeretetre méltó testvér, majd az Úr meg fogja őt győzni. Nem baj ez, hogyha bűnben van, hát majd az Úr majd az utolsó napon fel fogja őt szabadítani, meg fogja majd gyógyítani, nem gyűlölik a gonoszságot. Ez az egyik probléma, hogy van bennük egy hatalmas igazságszeretet, ami önmagában nem probléma, de a gonoszsággal szemben nem vállalnak konfliktust. Nem vállalják fel azt, hogy bizonyos dolgokra nemet kell mondani, és bizonyos dolgokat nem szabad elfogadni, nem szabad közösségbe kerülni vele, nem szabad közösséget vállalni olyan istentelen hamis dolgokkal, nem szabad kompromisszumot kötni ezekkel a gonosz cselekedetekkel és gonosz dolgokkal. Ott van a másik oldal, amikor vannak hívők, akik gyűlölik a gonoszságot. Szintén jól ismerik a Bibliát, tudják, hogy Isten mire mondja azt, hogy nem lehet, meg nem szabad, meg tilos, ezt betéve tudják, és ennek függvényében minden gonoszságot gyűlölnek, ugyanakkor viszont az igazság szeretete nincs ott az életükben. Mert akkor Isten szembesít őket az életük hiányosságaival, akkor ők azt mondják, hogy én rendben vagyok. Ez a farizeusi hozzáállás, hogy én velem minden rendben van, én megtartom a törvényt, ismerem is, gyűlölöm a gonoszokat, közösséget se vállalok velük, le se ülök velük enni. Hát a McDonald'sban egy hívő hitetlen odáll mellé, én inkább nem vásárolok, nem vállalok velük közösséget. Hát van ez a fajta típusú dolog. Nem, a kettőnek egyensúlyba kell lenni. Szeretned kell az igazságot, Isten beszédét, Isten kijelentését, és ugyanakkor nem szabad kompromisszumot kötnöd. Nézzétek meg a Zsoltárban, amikor Jézussal kapcsolatban olvassuk, hogy szereted az igazságot, gyűlöd a gonoszságot, ezért kent fel téged az Isten. Ez a messiás felkentésének a kulcsmondata volt, hogy az igazságot szerette, a gonoszságot gyűlölt. És ha megnézitek Jézus életét, ez végighúzódott benne, hogy mennyire szerette az igazságot, és mennyire gyűlölt a gonoszságot. Tehát Jézus az istentelenséget, a hamisságot, az gyűlölt, és mindig konfliktus vállalt, ha kellett a farizeusokkal, a Herodes pártiakkal, a különböző vallásos vezetőkkel, mert gyűlölte a gonoszságot. Ez teljesen normális érzés, amikor egy istentelen, hamis dolgot gyűlölsz. Ettől nem kell félned, ez teljesen biblikus dolog, hogy gyűlölöd mindazt, ami gonosz. Ezzel vértesz fel a szívedet, mert akkor nem fogsz kompromisszumot kötni, hogy még ez is belefér, még az is belefér, mert a legtöbb egyház már ott tart, hogy ó, hát jöhetnek a homoszexuálisok, nem baj, hogyha 9 abortuszabort, majd mi hozzásegítjük a 10-hez, mert van egy klinikánk, nem baj, a mamát is eltesszük a szeretetházban, mert meg tudjuk oldani, lehet eutanáziát csinálni, meg lehet ezt csinálni, de ez a fajta gyülekezet, ez a fajta közösség, ez a fajta gondolkodásmód, ez biztos, hogy nem a Krisztus kenetével rendelkezik. Ez biztos, hogy nem a Krisztus kenetével rendelkezik. A harmadik a kenettel kapcsolatos felelősség. Ahhoz, hogy a kenet jól működjön benned, fontos a hűség a szolgálathoz. Régen a kommunizmus azt mondták, hogy hűség a néphez, hűség a párthoz. A kereszténységben ez nem így van. Itt elsősorban a szolgálathoz kell hűségesnek lenned. Amire Isten most jelenlegi helyzetedben beállított, amit most tenned kell, ahhoz legyél hűséges. Lehet, hogy nem nagy dolognak tűnik, vagy számodra nem olyan nagy dolognak tűnik, de Isten számára fontos, és neked is fontos kell, hogy legyen. Ez nagyon lényeges, hogy Isten, ha kevesen hű leszel, ahogy mondtam, sokra fog bízni. nem egyből nagy dolgot fog rátenni, nem egyből, ahogy mondtam, óriási dolgot kell megtenned, és lehet, hogy nem is fogsz úgymond emberileg nézve látványosan nagy dolgot tenni, de Isten szemében értékes lesz, amit teszel. És az lesz a fontos majd számodra, hogy Isten hogyan lát téged, Isten hogyan értékel téged, nem pedig az, hogy hány százan fognak megdicsérni egy-egy szolgálat után. Annak is van egyfajta helye és értéke, de nem az lesz a fontos. Pál világosan mondja Galatákhoz itt levélben, ha embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgája, nem volnék. Tehát van ennek is egyfajta határa. Aztán a gyülekezeti hűség szintén nagyon fontos dolog, hogy nagyon sok embernek, ahogy mondtam, egy korábbi szolgálatomban utolsó idők egyike lesz, hogy a hamis felkentek megjelennek. Rengeteg hamis felkent próféta fog a világba kizúdulni, és a hívő emberek elhagyják a közösségeiket, gyülekezeteiket, mert itt a felkent, ott a felkent, itt a nagyobb kenet, ott a nagyobb kenet. Az embereket szétszakítják, kirángatják a gyülekezetekből, akik a vélt és valós nagyobb kenet reményében eltávolodnak. De hogy mondtam, ez hazugság. A kenet ott van benned. A te felelősséged az, hogy felgerjez a benned lévő Szentlélek ajándékát, és szolgálj ezzel a kenettel. Ez nem kell vonatra ülni, nem kell biciklizni, nem kell elmenni Szibériába, vagy bármilyen konferenciára. A szobádba meg tudod tenni. Ez nem kell horribilis költségbe verned magadat. És az is fontos, hogy ha gyülekezetben vagy, benne vagy az elhívásban, a szolgálatban, akkor add is tovább, hogy benned van. Ne engedd, hogy megbüdösödjön benned az olaj. Ahogy a Prédikátor könyvében olvassuk, egy kis légy is meg tudja dögleszteni ezt az egész dolgot. Nem szabad engedni. Add tovább, ami benned van. Hogy Isten mindig újra tudjon tölteni tégedet. Mert amíg ott van benned, és nem marad tovább, nem fogsz többet kapni. De ha mindig kiürítel, ami benned van, Isten mindig fel fog tölteni. És Isten egyre többet fog adni. Nem fog kifogyni az olajos korsót, hogyha mindig adsz belőle, ha mindig tudsz megáldani másokat azzal, amit Istentől kaptál. És ahogy mondtam, nem kell nagy dolgokra gondolni, elég az alkalom végén egy testvér, mert odamész, leülsz beszélgetni, átöleled, imádkozol érte, hogyha problémája van. Nem kell óriási dolgokra gondolni, engedd, hogy az olaj kiáradjon belőled. Csak engedned kell. Semmi nagy hókusz-pókusz nem kell csinálnod. Teljesen természetes a Szentléleknek ez a fajta munkája. A negyedik, töltekezve újra és újra. Ahogy mondtam, az új szövetségben a Szentlélek keresztségre nem találunk felszólító módú kijelentést, csak a betöltekezésre. Ebből is számtalan igehely van, és különböző görög szavak vannak ezzel kapcsolatban. Fontos az is, hogy felszólító módban van az Efézusi levélben, hogy töltekezzetek be Szentlélekkel. Ez egy nagyon fontos, ez egy kulcsfontosságú dolog. A Krisztusban lévő kenet nem fog tudni működni az életetekben normálisan, idézőjelbe, mert testből fogtok szolgálni, nem töltekeztek be Szentlélekkel. És ez egy nagyon fontos dolog. Ez kezdődik azzal, hogy megvizsgálod az életedet, ha bűn van benne, megvallod, rendezed, ha rendezetlenség van testvéreddel, azt is elrendezed, és imádkozol az Úr, hogy Uram, töltsd be a szent lelkeddel. És nem azért, hogy én most jól érezzem magam, nem azért, hogy most valami cigánykereket hányjak, hanem azért, mert szolgálni akarok. Azért töltsd be szent lélekkel, Uram, hogy tanúságot tegyek rólad. Nézzétek meg, amikor a Jézus mielőtt elmegy a tanítványainak beszél, azt mondja, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljöjjön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában. Erre kapjátok az erőt. Kapjuk az erőt. Hogy tanúi legyünk Jézus Krisztusnak. Semmi nagy extrém dolog nincs odaírva, és ahogy mondtam, ennek a megnyilvánulása ajándékunként, elhívásunként más, de alapvetően a tanúságtételre kapjuk a kenetnek az ajándékát. Hogy Krisztusról bizonyságot tegyünk. Tehát fontos, hogy töltekezz be újra és újra Isten szellemével. A következő szintén fontos dolog, hogy a kenetet fel tud gerjeszteni az életedben, dicséret, imádat és időzés Isten jelenlétében. Kulcsfontosságú dolog ez is. Isten a dicséretek között lakozik. Hát Istennek a kedves jelenléte az életedben, a spontán dicséretben, imádatban nyilvánul meg. Pont az Efézus levél beszél erről, hogy amikor valakit betölt a Szentlélek, akkor beszélgetnek egymás között zsoltárokban, lelkiénekekben, különböző dolgokban fontos, hogy amikor valakit betölt a Szentlélek, vagy ezt szeretné, akkor imádni kell az Urat, dicsérni kell, időzni kell a jelenlétébe. Én ebben szeretnék nagyon növekedni az elkövetkezendő időszakban, mert nekem ez mindig egy kritikus terület, és sokszor Isten, amikor ebben egy kicsit úgy megrekedek, mindig a prófét ajándékot hozza fel bennem, mert az érzelem központú, és nem agy központú, mint a többi ajándék. És akkor még röviden, igeolvasás mélységesen és alaposan. Erről is beszéltem már, hogy nem csak felületes bibliaolvasásra van szükség, hogy amiket szoktam olvasni, vagy esetleg valaki vezérfonalat használ, vagy bármilyen bibliaolvasó kalauzt, önmagában nincs ezzel nagy probléma, de az igeolvasás mélységesen és alaposan, nem felületesen ismerni a Szentírás, hogy a különböző kóklerek nehogy átvágjanak téged. A Szentlélek kenete a Biblia ismerete nélkül nem fog működni az életedben. Tudnod kell, hogy amikor csinálsz valamit, miért csinálod, legyen egy meggyőződésed, egy meggyökerezésed az igében, hogy mit miért teszel. És akkor lesz egy olyan erő benned, egy olyan képesség, ami, ha kell, a mártíromságig elvisz téged, mert meg vagy győződve valamiről. És nem csak ugye a levegőbe áll a hited, mert nem tudod, hogy hát hiszek benne, mert apám is hit, meg nagyapám is hit, meg 8. generációs baptista vagyok, nem. Azért, mert meg vagyok győződve. És senki nem tudja elvenni tőlem azt, amit Isten által kijelentésben kaptam. Fontos, hogy szálljátok oda az időt igeolvasásra, és mélységeibe alaposan. Nem biztos, hogy olyan nagy horderejű kijelentéseket fogtok kapni, mint mondjuk, akik esetleg a kijelentési ajándékokkal rendelkeznek, de lesz egy olyan megértésetek a személyes hívő életetekre nézve, amit senki nem vehet el tőletek. Ezt nem tudja, nincs az a prédikátor igehíretől, aki ezt kispórol, vagy megspórolhatná nektek. Ezt nektek személyesen kell megtenni. És attól függően, hogy szálljátok oda magatokat, erre bizony időt kell szánni. 7. Szintén fontos, pihenés, ne legyél űzött, az Úrban pihenj meg. Sok hívő azt hiszi, hogy attól lesz erő az életében, ha még többet fog szolgálni, és azt vesz észre, hogy ha még többet szolgál, csak nem jó, nem működik a dolog. Hát miért? Azért, mert fizikailag kikészül. Nagyon sokszor fontos, hogy akik az Úrban bíznak, azonnak az erejük meg fog újulni, meg szájra fognak kelni, mint a sasok, de nagyon sokszor fontos, hogy meg kell pihenni az Úrban. Olyan pihenést kell választani, amikor fizikailag regenerálódsz, de Krisztusban pihensz meg. Imádkozol, elmélkedsz, csak úgy fekszel. Én nagyon sokszor szoktam így úgymond idézelbe készülni is, hogy csak pihenek, és közben elmélkedek az igén. Sokkal nagyobb hatása, mint amikor rohanok, bújok, mászok, keresek mindenféle dolgot, vagy kutatok dolgok után, amikor az Úrban pihenek meg, az a legjobb. És amikor tényleg ezt a fáradtságot, kiégettséget érzed, annak nem az a gyógyszer, hogy még többet szolgálsz, vagy még inkább beleveted magad a szolgálatba, mert akkor kiégni fogsz, nem elégni. Akkor meg kell pihenned, kicsit vissza kell vonulnod, és időt kell töltened az Úrral. Engedni kell, hogy Jézus regeneráljon téged. Kijavítsa úgymond a problémáidat, hibáidat, gondolkodásmódodat, és miután regenerálódtál, mehetsz vissza a szolgálatba. Tehát fontos, hogy az Úrban pihenjél meg, és ne engedd, hogy üzzenek. 8. Ne a kenetet keresd, és rohangál ide, Uram, hanem az Istentől kapott feladatot keresd, és akkor nyilvánul meg a kenet. Sokan a kenet után hajkuráztak, hogy mondtam, a kenet az egy eszköz, az nem a cél. A kenet az egy eszköz, hogy betöltsd a szolgálatodat és küldetésedet, és amikor ezek a kenet mániások vannak, akkor ebből probléma szokott lenni, és itt az engedelmesség, hogy beszéltem, ez a kulcsfontosságú dolog, hogy legyél engedelmes, mint halálig. Hogy az írás is mondja, Pál apostol is, vagy mondja, nem voltam engedetlen az elhívás iránt. Látta világosan kristálytisztán, mire hívták el őt, kapott profétai kijelentést róla, beállt ebbe az elhívásába, és mindvégig hűséges maradt, és mindvégig engedelmes volt. Pál életében ezt nagyon jól lehet végiglátni, hogy ő milyen kicsibe kezdte, úgymond, ha megnézitek, volt egy 14-15 éves, úgymond pauz az életében, amiről semmit nem tudunk. Aztán gyakorlatilag, ha megnézzük, Krisztus után 46-47-ben elkezdi a missziós munkáját, 57-58-ig csinálja, valószínűleg még a első fogság után kiszabadul és eljut Hispániáig. Egy gyakorlatilag Pál apostolnak a nagyon aktív misszióba töltött ideje nem volt több 15 évnél. Nem volt több 15 évnél. És ha végig gondolod, hogy neked az elmúlt 15 évet, ha annyi ideje vagy az Úrba, mi az, amire eljutottál? Most nem azt mondom, hogy neked is azt kellett majd csinálni, mint Pálnak, csak hogy az arányokat nézd meg, hogy neked mi az elhívásod, és mire jutottál el benne 15 év alatt, meg mi az, ami Pálnak volt az elhívás, és ő hova jutott el 15 év alatt. Ez egy nagyon egyszerű ilyen mérő dolog, és akkor lehet látni, hogy igen, itt kezdtem el, és most itt tartok. És látom ezt a növekedést, látom a fejlődést, még lehet, hogy nekem nem 15 év lesz az, amit elérek odáig, mint Pál, lehet, hogy 20-25 év, de ez a fajta növekedés ott van az életemben. Biztos, hogy vannak benne hullámvölgyek, vannak nehézségek, vannak krízisek, voltak megtorpanások, esetleg visszaesések, de az a fajta növekedés nem ott tartok, mint ahol 5-10 vagy 15 évvel korábban. Ezt mindenkinek meg kell vizsgálni az életében, hogy hol is tart és hova is megy. És végül függő is lehetsz, ha csak a szellemi érintésekre és élményekre vágysz. Nagyon veszélyes dolog, amikor öncélúan kezded el használni a kenetet. Ahogy az ószövetségi példa is mutatja, az óemberi természetre és önző kívánságaidra, vágyaidra nem használhatod Isten kenetét. A saját magad élményeire, céljaira nem használhatod Isten kenetét. Kivéve, hogyha gyógyulásra, szabadulásra, békességre, ilyesmire vágysz, de nagyon sokan kenetfüggők. Minden héten borulni akarnak, minden héten a csilláron akarnak mászkálni, minden héten olyan erővel akarnak rendelkezni, hogyha kell, lebontsák az egész főutcát, De nem, ez egy öncélúság. Ilyen nincs a Bibliában. Jézus sohasem használta öncélúan a rajta lévő kenetet. Soha nem mentette meg magát úgy, hogy azt a kenetet Istentől teljesen idegen gondolkodásmódú célokra használta volna. Jézus soha nem használta arra fel a kenetet. Csak arra használta fel, hogy a vakokat meggyógyítsa, a lelki, fizikai szegényeket megszabadítsa, a démonokat kiűzze, erre használta Jézus. De kenyeret nem csinált a kövekből, a templom tornácára nem ugrott rá, hogy majd úgy is meg fognak védeni az angyalok, ezt nem tette Jézus. Az ő kenete az nem maga mutogató volt. Amikor valakinek a kenet ott van az életében, normális esetben Krisztust látják az emberek. Többet látnak belőle, nem téged fognak látni, hanem többet, aki benned van. És ez a lényeg a kenetnek. Nem az öncélúság, nem a magamutogatás, nem a különböző tévelgés, hanem az, hogy a kenet megnyilvánul benned, és Isten rajtad keresztül el tudja érni a célját. Ez a legfontosabb a kenettel kapcsolatban. Én kívánom nektek azt, hogy töltekezzetek Isten szent lelkével, és ezt a messiási, ezt a krisztusi kenetet hordozzátok minden nap. Növekedjetek a kegyelemben, növekedjetek az elhívásban, és a békesség Isten veletek lesz. Amen.